Kisbenedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára, az Inforádió arénájának vendége. A bevándorlás, a migráció, a menekült kérdés jelente olyan biztonsági kihívást az adott országban, amit ők ott speciális feladatként élnek meg? Vannak-e no-go zónák, ahol más rendészeti feladatokat kell végrehajtani, amit ők annak éreznek?
Természetesen van, és nagyon sok országban találkozunk ilyen, mert lehet, hogy azt is mondhatnánk nyugodtan, hogy egyre több országban, tudnék, ahol a radikális személyek tartózkodnak, ott igyekeznek maguknak egy területet megszerezni, ezek általában külvárosi területek, és ott olyan, akár próbálkoznak azzal, hogy saját közigazgatást vezessenek be, vagy pedig a saját kultúrájukat érvényesítsék, saját éttermek, tehát oda mások nem szívesen mennek be, tehát ilyenek vannak, és hát ez nyilván kockázatot jelent az ország számára. Hát ilyennel találkozhattunk a skandináv országokban, főleg Svédországban, főleg Malmöben, illetve vannak ilyenek Belgiumban, Franciaországban bőségesen, nem csak Párizsban, hanem a muzulmánok által sűrű lakott területeken, tehát mondom, hogy Marseille-ben, főként a kikötővárosokban vannak ezek Franciaországban, és hát ez nyilván komoly kockázatot jelent a hatóságnak, de azért olyan nincs, hogy ne menjenek be, tehát az azért egy országon belül igyekezek ezt megakadályozni, hogy annyira elszeparálódjanak, hogy a hatóság ne tudjon bemenni. Volt ilyen időszak, amikor nem mentek be, most már azért bemennek.
A járványügyi feladatok, azok mikortól jelennek meg rendészeti feladatként is, nem csak egészségügyi feladatként is? Van-e fokozata ennek?
Ennek nyilvánvalóan van. Hát van egy nemzetközi világszervezet, ugye ez az egészségügyi világszervezet, a WHO, amely figyeli az eseményeket az egyes országokban, illetve régiókban. Ők az országoktól jelzéseket kapnak, és a jelzések alapján nyilván nem utasításokat, hanem ajánlásokat tesznek. Na most ezeket az ajánlásokat vagy betartja az ország, vagy nem, mert általában mondanám azt, hogy a normálisabb, az természetesen betartja és komolyan veszi. Hát itt összehasonlításokat végeznek, kockázatelemzést, tehát számításokat végeznek, mennyi eset fordult elő, ebből mennyi, amelyik meggyógyult, mennyi, amelyik halállal végződött, és ez alapján teszik az ajánlásokat, majd ezt az országok szintén, a maguk szintjén megvalósítják, tehát ebből azt lehet következtetni, hogy minden országban van egy olyan szervezet, ami az egészségügyért felelős, nem feltétlenül a minisztérium, és hát ezek dolgozzák ki azokat az intézkedéseket, amelyeket meg kell valósítani, és ez aztán megy lefelé. Tehát ahol tartomány van, ahol különböző járások, megyék vannak, azon a szinten a helyi szervezetek megoldják ezeket a problémákat, természetesen figyelembe véve azt, hogy a központi vezetés részéről mit határoztak meg. Hát ezért alapították nálunk is meg nagyon gyorsan az operatív törzset, amelyben ugye több minisztériumnak vagy államtitkárságnak a szerepe megvan, és próbálják összehangolni a feladatot országos szinten, megyei szinten, és amikor ez úgy áll a helyzet, hogy nagyobb a betegségek száma, megbetegedések száma, akkor különböző szigorításokat végeznek. Erre nagyon szép példa az, hogy Olaszországban most már majdnem az összes tartományt lezárták. Aztán olyan kemény intézkedéseket hoznak, ami azért sok mindent érint. Tehát mozgáskorlátozásokkal jár, karanténokat hoznak létre, akár egy területen, akár egy épületen, akár egy intézményen, vagy egy gyáron belül, aminek megvannak a következményei, világos ennek a célja, megakadályozzák azt, hogy a betegség tovább terjedjen.
Nálunk a belügyminiszter vezeti az operatív törzset. Kell a rendőrség, ha a járvány elszabadul egy ilyen karanténrendszer végrehajtásához?
Hát azért szeretném hangsúlyozni, hogy ez az egész feladat, ez alapvetően orvosi téma, és az egészségügyi szolgálatnak kell ezt ellátni, hogy miért van a belügyminisztérium, azért van a belügyminisztérium, illetve a rendőrség, mert a rendőrség a belügyminisztérium alatt van Magyarországon közvetlenül. Ha véletlenül szükség van különböző védelmi intézkedésekre, akkor bevonják ebbe a katasztrófavédelmet. Katasztrófavédelem hol van Magyarországon? A belügyminisztérium alatt, tehát oda van szervezve. De hát tulajdonképpen az operatív törzsben azért vannak különböző szervezeteknek a képviselője, és ezek rendszeresen ülést tartanak, hogy összehangolják a különböző információkat, amelyekkel rendelkeznek. Én úgy látom, hogy Magyarországra sok mindent el lehet mondani, de ez az egész rendszer többé-kevésbé jól működik. Nyilván vannak homokszentség a rendszerbe, tehát időnként azért vannak felakadások, vannak panaszok, hogy mondjuk a ház házi orvosok nem kapnak megfelelő támogatást, aztán lehet hallani olyan kérdéseket, hogy valaki bemegy a centrum kórházba azzal, hogy most rosszul érzi magát, és elküldik, és ez micsoda disznóság. Hát a centrum kórháznak nem az a dolga, hogy a házi orvosra tartozó betegeket ők kezeljék, hanem ha a házi orvos azt mondta, hogy tessék oda menni, akkor nem csak hogy oda megy, hanem oda is viszik, hogyha nem akar menni. Kérdezte a rendőrség szerepét. Igen, előfordulnak rendészeti feladatok is, ami azt jelenti, hogy például, amit tapasztaltunk, hogy néhány embert meg kell keresni, hogy hol vannak. Most a rendőrségnek megvan a maga nyilvántartása, pillanatokat meg tudják állapítani, hogy az ilyen rendszámú gépkocsi kié, kik utazhattak benne, utána járnak, teljes szinten ugye a rendőrség Magyarországon működik, tehát központi és helyi szervezetek, és meg tudják állapítani viszonylag, és ez itt lényeges dolog, rövid időn belül azokat a személyeket, akik fertőződhettek. Tehát erre is föl lehet használni a rendőrséget. Nem véletlen vannak ezek az intézkedések.
Minden évben van nálunk egy influenza járvány, egy szezonális influenza járvány, de ez most egy másik helyzet. Milyen egészségügyi nyomásra van tervezve egy ország rendészeti védekező rendszere? Illetve van-e valamilyen tervezés erre?
Természetesen van, hiszen egészségügyi rendszabályokat minden ország foganatosít, és készen vannak papíron. Tehát megvan az, hogy mi a feladata az egészségügyi szolgálatnak, mi a feladata a járóbetegrendelésnek, mi a feladata a kórházaknak, és mi a feladata annak a speciális kórháznak, aminek az a dolga, hogy főképpen fertőző betegekkel foglalkozik, de szeretném hangsúlyozni, hogy fertőző betegek mindenütt vannak, tehát minden megyei szinten kell lenni olyan részlegnek, amely képes fertőző betegeket ellátni. Aztán, hogyha egyéb olyan dolgokra van szükség, mondjuk például akár rendőri, akár katonai intézkedésekre, például egy terület zárása kapcsán, akkor nyilván ezeket is igénybe veszik. Hát Magyarországon például a Magyar Honvédség rendelkezik egy olyan biológiai laborral, ami telepíthető, ami azt jelenti, hogy konténerekbe vannak beépítve a berendezések, és ezt 6 konténerbe egy elég komoly berendezés megfelelő reagensekkel, amit oda elvisznek, ahova éppen szükség van rá, és akkor ott a helyszínen el tudják végezni az alapvető vizsgálatokat. Ha erre szükség van, hát egyelőre hál' Istennek még nem tartunk itt, mert a meglévő rendszer ezt tudja biztosítani.
De papíron az is meg van tervezve, hogy egy elképzelt járvány tervezésével más jogrend is életbe léphet?
Természetesen akár rendkívüli helyzetet is ki lehet hirdetni, ha olyan a helyzet, annyi ember betegszik meg, mert ugye itt az alapvető dolog az, hogy megakadályozzuk a betegség terjedését. Na most itt azért az is elő van írva, hogy hány ágynak kell rendelkezésre állni, mennyi orvosnak kell. Láttuk például Kínában, ami egy hatalmas ország, behívták az összes tartalékos orvost, vagy a katona orvosokat, elküldték a különböző helyekre, és nekik az volt a dolguk, hogy lássák el a betegeket. Tehát ez minden országban meg van szervezve, és minden ország van olyan, hogy mennyi ágyjal kell rendelkezni az adott intézménynek. Tehát ez tulajdonképpen egy katasztrófavédelmi feladat, egy rendészeti feladat, és természetesen egy orvosi feladat, mert orvos nélkül ez nem működik.
Milyen kötelezettségei vannak a lakosságnak egy járványhelyzetben?
Hát vannak olyanok, amely a saját érdekében történik az intézkedés, hogy betartja, amit itt mostanában ugye percenként lehet hallani a médiából, ami mossunk helyes, mert... mossunk kezet, meg egyéb dolgok, igen, hát ez is beletartozik, mert van, aki ezt elfelejti, meg hát lehetőleg ne menjünk olyan helyre, ahol sokan vannak, de ezt meg lehet akadályozni egy intézkedés. Hát nem véleszte, hogy a március 15-i ünnepségeket lefújták, lehetőleg nagy rendezvényeket nem szerveznek, tehát itt mindig a kihívásnak megfelelően hozzák meg azokat az intézkedéseket, amivel megpróbálják megakadályozni a járvány terjedését, mert hiszen itt ez a legfontosabb, hogy megakadályozzák, és látunk országokat, ahol azért vannak problémák, tehát mennek ide-oda, hát persze nyilván működik a gazdaság, működni kell az üzlethálózatnak, de ami nem feltétlenül szükséges, hogy működjön, azokat nem működtetik. Vagy ideiglenesen szüneteltetik mondjuk 2 hétig.
Mondjuk futballmeccs zárt kapu mögött van.
Futballmeccs nélkül nagyon jó el lehet élni, vagy zárt kapu mögött játszák, vagy koncertre például, ahol nagy tömeg van, azokat ilyenkor leszokták fújni, és hogyha azt valaki nem veszi figyelembe, akkor ebből problémák vannak. Tehát nyilvánvalóan erre kellenek erős szakszervezetek, ha éppen szükség van rá, de hát hogyha betiltják központilag, akkor nyilván ott nem szerveznek semmit.
A korábbi nagy járványokból, SARS-ból, MERS-ből a mostani járványra van valami megtanulni való amit lehet hasznosítani, vagy ők teljesen más típusúak voltak?
Én nem vagyok orvos, de én úgy gondolom, hogy ezekből mindből le lehet vonni olyan tapasztalatokat, amelyet később egy esetleges fertőzés hullám, egy esetleges járvány esetén fel tudnak használni. Nincs olyan járványügyi helyzet, amely az illetékes szakemberek részére ne adna tapasztalatot. Nyilván ezt is fel fogják dolgozni, megtanult leckék, a levonható leckék, akár a szervezést illetően, akár a gyógyítást illetően, természetes dolog, hogy ezeket föl fogják dolgozni, és én úgy gondolom, hogy ebben a témában számos publikáció fog megjelenni világszinten, és hát ebben nyilvánvaló Magyarország is ugyanúgy részt vesz, mint ahogy sok más ország.
A beszélgetésünk elején a migrációról, a menekültekről volt szó. Járvány esetén másképpen kell kezdeni a velük való foglalkozást? Másképpen kell velük dolgozni? Hát ők hozták, ez Kínából jött.
Én úgy gondolom, hogy elsősorban figyelni kell. Tehát azok az országok, akiknek a területén migránsok találhatók, nyilván figyelnek arra, hogy milyen fertőzés veszély van. Eddig is volt, nem a koronavírusról beszélek, hanem egyéb fertőzések azért voltak, főleg kalicivírus, ami elterjedt, és hát tulajdonképpen megfázásról, légúti megbetegedéssel nyilván lehet találkozni, hogyha valaki télen mondjuk kint alszik a szabad levegőn, és nincs fűtés, akkor megfázhatnak, hát itt gondolni kell gyerekekre, nőkre, gyengébbekre is, és hát tulajdonképpen nyilván az országnak, ha nem akarja, hogy ez tovább terjedjen egy járvány esetén, nyilván lépni kell. Eddig nem hallottam, nem mondtam azt, hogy nincs, nem hallottam azt, hogy mondjuk a nyugat-balkáni területen előfordult volna olyan megbetegedés, ami köthető a jelenleg terjedésben lévő kalicivírushoz, mert ugye azt látjuk az, hogy egy és főként fiatalokról van szó. Másrészt pedig ezek az emberek, ellentétben azzal, amit néhány médiában szoktak mondani, ezek nem Bangladesből jönnek, meg Afganisztánból, hanem Törökországból. Most, hogyha valaki kockázatelemzést végez, már pedig egy ilyen esetben mindenképpen el kell végezni, akkor meg kell nézni, hogy Törökországban eddig hány megbetegedés volt, és ez alapján lehet következtetni, hogy akik innen jönnek, főként Törökország nyugati részén, történt-e megbetegedés. Ha nem, akkor elég kicsi az esélye annak, hogy éppen Görögországba átjönni készülő emberek között lenne ilyen beteg. Tehát ez alapvetően az adott országnak a feladata, ahol a menekültek vannak.
Tőzsdei zuhanás és olajár beszakadás is volt a koronavírus járvány megjelenésével egy időben. Ez a Szíriában is érintett Oroszországot is jelentősen érinti, legalábbis abból kiindulva, hogy ma reggel közölték, hogy nagyon sokáig el tudnak még élni a korábbi magas olajár idején megképzett tartalékaikból. El tudnak élni?
Hát az igazság az, hogy egy darabig igen, aztán utána elfogyt, tehát itt azért nagyon komolyan érinti a gazdaságot. És ha gazdaságról beszélünk, akkor azt mondom, hogy a gazdaság minden területét, tehát tulajdonképpen az ellátási láncot nagyon negatívan érinti, az alkatrészek utánpótlását nagyon érinti, aztán a szállítási problémákat, tehát hogyha lezenek egy terület, akkor nincs szállítás. És hát nyilvánvaló, hogy a kereskedelmet is érinti. Aztán, hogyha még a gazdaságot nézzük, sokkal szélesebb értelemben, akkor azt mondom, hogy olyan egyéb tényezők is nagyon sokat fognak számítani. Mondjuk például a turizmus, az biztos, hogy meg fogja érezni. Magyarországon nagyon sokan mennek például nyáron Olaszországba. Na most azt hiszem, hogy ebben az évben ez egy kicsit másfé fog kinézni. Sokkal kevesebben fognak menni. Reméljük, hogy Horvátországban nem lesz a nagyon probléma, tehát amit a turisták igénybe vesznek, de például senki nem gondolta volna, hogy a Kanári-szigeteken is előfordulnak. Tehát most még azért elég az elején vagy. Tehát nem szabad még most azt gondolni, hogy ez kezd lassan kifújni, még sajnos nem vagyunk a tetőponton, tehát még meglepetések születhetnek, és ez nagyon keményen érinti a gazdaság valamennyi területét.
Brexit. A britek, amikor kilépnek, akkor viszik magukkal a hadseregüket és az atomütőerőt is, és ezzel Európa biztonságát is jelentősen csökkentik?
A Brexitnek a letárgyalása, részletkérdéseknek a megbeszélése most van folyamatban, a kilépés követően, és ugye azt mondták, hogy 11 hónap alatt kell megállapodni, hát még ez egy kicsit odébb van, nagyon keményen próbálnak mindkét részről fellépni. Tehát Boris Johnson is azt mondja, hogy a brit érdekek első, stb. És hát ugye az Európai Unió tárgyaló partnerei, vagy a főtárgyalója is, azt mondja, aki egy francia diplomata, aki azt mondja, hogy maximálisan próbált figyelembe kell venni az Európai Unió érdekeit. De konkrét kérdés, ugye van nagyon sok terület. És tulajdonképpen most végig kell menni azon a folyamaton, ami a csatlakozás volt. Amikor a csatlakozáskor különböző dolgokat kellett teljesíteni, jegyzőkönyveket aláírni, most ugyanazt kell csinálni, csak visszafelé játszva az egészet, ami elég sokáig fog tartani. Tehát én több emberhez hasonlóan, én sem hiszek abba, hogy ezt mondjuk 11 hónap alatt meg lehet valósítani, december 31-ig. De ugyanakkor, ami a hadsereget érinti, vagy a titkosszolgálati együttműködést érinti, én azt úgy gondolom, hogy ez az utolsó lesz az egész fejezetben, mert itt azért milyen kérdésekbe kell dölteni. Nagyon sok misszió van, Európai Uniós misszió, amelyben részt vesznek a világ különböző válság körzeteiben a brit erők, és a briteknek azért nagyon komoly tapasztalata van. Tehát nyilvánvaló, hogy ebben meg kell egyezni. A titkosszolgálati együttműködés területén pedig azért vannak olyan központi szervezetek, mondjuk az Európai Uniónak a hírszerzőrendszere, vagy a rendőri vonalon, a Europol, az Európai Rendőrség, ahol meg kell állapodni abba, hogy a britek akarnak-e tevékenykedni, vagy nem. Én úgy gondolom, hogy akarnak, tehát tulajdonképpen ezt külön megállapodásba lehet szabályozni. A másik dolog pedig itt mondjuk akár a titkosszolgálati, vagy a rendőr együttműködést nézzük, akkor beszélhetünk nyilván olyan együttműködésről, amit úgy hívunk, hogy bilaterális együttműködés, tehát két oldalú. Senki nem tiltotta meg, hogy ne lehetne két oldalú megállapodást aláírni. És a briteknek most alapvetően az a feladatuk, hogy próbáljanak az egyes országokkal a kiválás követően két oldalú megállapodást kötni különböző területen. Fölmerült az atomfegyverek kérdése. A NATO-ban nincs semmi változás, mert nem a NATO-ról van szó, tehát az marad úgy, ahogy eddig volt. Nyilván itt a fő szereplő az Amerikai Egyesült Államok, aki a atomfegyvereknek a jelentős részét birtokolja. A brit atomütő képesség, ami olyan 200-300 atomtöltetből áll, nyilvánvaló az Európai Unió rendszeréből kiesik. Ugyanakkor a franciáknak van atomütő erejük, Force de Frappe-nak hívják, ugye, ami azt jelenti, hogy hát náluk is körülbelül 300 atomeszköz van. Eddig a franciák nagyon ragaszkodtak ahhoz, hogy a francia atomfegyvereket kizárólag francia érdekekben használják föl, tehát nem biztosítják sem a NATO, sem az Európai Unió részére. Na most a helyzet, hogy megváltozott és a britek elmennek, a franciák már jelezték azt, hogy ők természetesen, ha létrejön az európai védelem, akkor ők föl fogják ajánlani az atomeszközeiket az Európai Unió a katonai részlegének, ez katonai törzs működik az Európai Unióban, ugye? És tulajdonképpen azt mondták, hogy marad francia irányítás alatt, de ha európai védelemhez szükség van, kívánom azt, hogy ne legyen szükség, akkor ebben az esetben a franciák rendelkezésre fognak állni. És mivel más nincs az Európai Unión belül, nyilvánvaló, hogy ez nem, akkor nem olyan fontos kérdés, mint hogy beállítják több helyen, tudnélik, az Európai Unió az alapvetően gazdasági szervezet. Na most a katonai területen azért nincs annyira kiépítve, és amellett pedig ott van a NATO. Most a nagyobb országok pedig azt mondják, hogy az Európai Uniónak ne önálló hadserege legyen, hanem legyen a NATO a komplementer, tehát kiegészítő ereje, és hát tulajdonképpen együtt, közös cél érdekében kerüljön ez felhasználásra. Hát szerencsénkre, ugye a legtöbb NATO ország az egyben Európai Uniós ország, és hát most a britek elmennek, ez egy dolog, de emiatt nem fog összeomlani az európai védelem.
A legtöbb NATO ország egyben Európai Uniós ország is, kivéve mondjuk Törökországot. NATO ország, rendkívületes hadsereggel, és hát ha jól emlékszem, ott amerikai atomütőerő ő is állomásozott, vagy
állomásozott. Incsilliki bázison van egy amerikai atomtöltetett tároló raktárbázis, amely amerikai tulajdonban van, amerikai őrzésvédelem alatt és amerikai felügyelet alatt. Tehát ehhez a törököknek azon kívül, hogy helyet biztosítanak, és ezért kapnak pénzt, más dolgok nincs, illetve a külső őrzésvédelmet biztosítják a törökök. Minden belső és minden egyéb kérdés szigorúan amerikai, de ez nem csak Törökországban van, hanem ez van Belgiumban is, ez van Olaszországban is, Hollandiában is, tehát ahol amerikai atomtöltetek találhatók Európában.
Valóban nem kell az Európai Uniónak saját haderő? Hosszasan tárgyaltak erről, és beszéltek, hogy milyen jó volna, mert a diplomáciát az erősíti, ha egyébként van ütőerő is.
Hát meg ha van hozzá pénzt, hogy egy külön erőt hozzanak létre arra a célja, hogy európai védelem. Hát ez a kérdés ez akkor merült föl, és elég komolyan, és elég komoly sértődést okozott az európai országok körében, amikor Trump tette azt a dominózus megjegyzését, hogy uraim, aki a 2% GDP részesedés nem hozza, annak mi nem biztosítunk európai védelmet. Hát ezt már a Trump ugye többször visszavonta, most a müncheni tanácskozáson is ugye az amerikaiak nagy delegációval képviseltették magukat, és elmondták, hogy mindent az európai védelem, és itt vagyunk, most zajlik éppen egy nagy gyakorlat, nem tudom, hogy a koronavírus járvány ezt az egészet hogyan érinti, lehet, hogy ott is lesznek némi redukciók, de Amerika nem borult ki Európából, tehát ők erre nagyon ügyelnek. Hát most lesz-e, vagy nem lesz-e, vagy milyen lesz, ez én úgy gondolom, hogy elsősorban pénzügyi kérdés. Tehát én hiszek abba, hogy a NATO szövetségen belül kell működni hatékony, jól fegyverzett, felfegyverzett, korszerű hadseregeknek, aztán utána mi egymás ellen úgyse hiszem, hogy nagyon harcolnánk sem a NATO, sem az EU-s országok, tehát ez arra az esetre, amikor az Amerika Egyesült Államokkal a szövetség működik, akkor nem feltétlenül van szükség itt egy komolyabb európai védelemre. Amúgy meg európai hadsereg most is van, mert az európai hadtest létezik, ebbe minden ország felajánlja az erőit, meg felelő váltással, és gyakorlatilag azt jelenti, hogy ha szükség van rá, az euró hadtest az bevethető, mint hogy használják is, és minden országnak, nekünk is vannak benne felajánlott erőink, akik egyébként ott vannak a NATO-ba is, itt vannak az országba is, és felajánljuk ugyanezt az erőt, vagy másikat persze, mert egyszerre egy időben két helyre nem lehet, de felajánlják ugyanezt az Európai Unió részére is.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértő, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem címzetes egyetemi tanára volt az aréna vendége. A műsor elkészítésében Illis László felelős szerkesztő és Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést az infostart.hu oldalon és az Inforádio YouTube csatornáján is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok, köszönöm a figyelmet.